Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, valóban szívből szeretnénk vallani, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, vagyis páratlan vagy. Nincs hozzád hasonló személy ebben a mindenségben, amely a te teremtményed, amelyben tükröződik a te bölcsességed, amelyben itt lehetünk mi magunk is, és méltó, hogy téged magasztaljunk. Hiszen te hordozol bennünket napról napra, kegyelmesen kirendelve azt a testi szükséget, amire valóban rászorulunk, és köszönjük néked, hogy te töltöd be a lelki szükségleteinket is, amelyre ugyancsak rászorulunk, hiszen szólsz hozzánk az ígéből, és velünk vagy, és megáldasz minket, meghallgatod könyörgéseinket, táplálsz bennünket hozzánk illő lelki eledellel. Köszönjük néked, hogy ma is táplálsz bennünket az ígével, a hirdetett ígével és a látható ígével, a sákramentummal is. Köszönjük néked, hogy nem csak szóban részeltetsz bennünket, nem csak a te szavadban, hanem a szent sákramentumi jegyekben is. Köszönjük néked, hogy ezek rád mutatnak, ezek hozzád emelik föl a szívünket, és különösképpen is a te drága fiadhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, akiért kegyelmes vagy hozzánk, akinek keresztjéért, akinek véréért irgalmas vagy hozzánk, és magadhoz fogadsz, hogy veled járhassunk, veled élhessünk itt a földi életben is, és majd egyszer örökre veled lehessünk az új égen és az új földön a te országodban. Köszönjük néked, hogy kérhetjük lelkedet, ő tegye ma is élővé számunkra az ígét, kérünk, hogy segíts bennünket irántad való bizalomra, és ebben a bizalomban való megerősödésre, növekedésre is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, és megáldod szívünket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk. Péter apostol második levelének harmadik részéből. Péter apostol második levelének harmadik részéből olvasom az első két verset, melyben ezt olvassuk. Ez immár második levél írásom nektek, szeretteim, mellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és ami Urunknak és megtartónknak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról. Foglaljunk helyet! Drága testvéreim, a tegnapi nap folyamán ifjúsági találkozónk volt itt a gyülekezetben, de ez nem ért véget tegnapi napon, hanem még ma is tart. És ennek az egész csendes hétvégének a fő témája a tisztaság, a szentség. Az, amit Isten vár az ő gyermekeitől, az ő benne bízó emberektől, hogy szerinte való módon, tisztán, szentül viszonyuljanak úgy személytelen dolgokhoz, mint például a tanulás, a munka, a pénz, a szórakozás, de személyes környezetükhöz is, tehát szüleikhez, testvéreikhez, barátaikhoz, ellenségeikhez, munkatársaikhoz, gyülekezetben lelki testvéreikhez is, illetve ma arról szeretnénk beszélni, hogy nem csak a személytelen dolgok felé való viszonyulásban, nem csak a személyek felé való viszonyulásban, hanem a gondolkodásban is tisztaságot vár el az övéitől az Úr. Erről a gondolkozásbeli tisztaságról szeretnék egy pár gondolatot itt továbbadni. A fiataloknak is lezárva az együttlétet, a hétvégi együttlétet, de ez ránk mindnyájunkra vonatkozik, amiről beszélni szeretnék. A gondolkodás tisztasága. Nos, a bibliai kinyilatkoztatásban híve abból indulunk ki, hogy Isten végtelenül értelmes, úgy mondjuk intelligens és bölcs személy. Úgy olvassuk, hogy az Úr bölcsességgel alapozta meg a földet, és értelemmel erősítette meg az eget, Példabeszédek könyve. Tehát ő alkotta a mindenséget bölcsességgel és értelemmel, és éppen ezért sugározza is a teremtett mindenség az Istennek az értelmét és bölcsességét. Az emberi ész a természettudomány művelése során azt gondolja át, azt gondolja újra, amit Isten már előbb átgondolt és meg is valósított. Még a megromlott emberi gondolkodás is képes felfedezni ezt a rendkívüli isteni intelligenciát és bölcsességet a teremtett világnak, a természetnek a dolgaiban. Csak ellenáll ennek a felismerésnek, és elnyomja az igazságot, mármint, hogy Isten létét elkezdi tagadni. A hívő fejjel gondolkodó emberek is felfedezik az Isten lelke által a természetben is az Isten bölcsességét, de a hívő emberek az Isten lelke segítségével a Bibliában is felfedezik Istennek a bölcsességét és értelmét. Olvassuk a Szentírást, és ezen át tündöklik, át ragyog a hívő emberek szívébe Istennek az értelmessége, Istennek az intelligenciája és végtelen bölcsessége. Elénk tárul az üdv történetből, a teremtéstől tart ez a világ újjáteremtéséig, egy hatalmas történet, egy hatalmas ívű sztori ez, amelynek középpontjában az előre megprófétált megváltó, az Úr Jézus Krisztus, az ő halála és feltámadása áll. Ő az emberiségnek adatott egyedüli üdvözítő, szabadító, és a Bibliából ismerjük meg ezt az egész történetet, amelyben egyébként mi is benne vagyunk éppen most és éppen itt. Innen a Szentírásból árad erénk az Úr Jézusban lakozó bölcsesség és értelem is, hiszen itt ismerjük meg az ő drága alakját és tanításait. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus, ahogy tanította az embereket, abból a tanításból is végtelen értelmesség és intelligencia, végtelen bölcsesség áradt. Semmi ilyen ellenmondás nincsen a tanításaiban, semmi misztikus homály, semmi összefüggéstelenség, semmi irracionalizmus. Olvassuk a hegyi beszédet, világos, racionális mondatok és végtelen bölcsesség lakozott a mi Urunkban, Jézus Krisztusban is, akiben az intelligens és bölcs Isten szállt ide a földre közénk. Nos, a Bibliából tudjuk meg azt is, hogy ez a hatalmas bölcsességű és értelmű Isten a saját képére alkotta meg az embert is. Ádámot és Évát, és éppen ezért Ádám és Éva is intelligens és bölcs személyek voltak. Az első pillanattól kezdve, hogy kikerültek Isten kezükből. A szemükben nem az állati ösztön lángja égett, hogy aztán majd évmilliós fejlődés során kialakuljon bennük az emberré válás folyamatán az értelem és az intelligencia, valamint a bölcsesség, hanem ez kezdettől fogva az embernek a sajátja volt, és azért volt ez tökéletes, mert Isten így alkotta meg. Isten tökéletes, értelmű és bölcsességű embernek alkotta meg Ádámot és Évát, és amíg ők Istenre figyeltek, Istennel összhangban álltak, Istentől fügtek, addig az egész értelmük és bölcsességük tökéletes is volt. De itt jön az első pont. A gondolkodás megromlása. A Szentírásból kiderül, hogy az ember, ez a tökéletesnek alkotott ember egy napon úgy döntött, a sátán inspirálta őt, de ő maga döntött úgy, hogy szembe fordul az élő Istennel, és önmagát teszi önmaga Istenévé. És a továbbiakban már nem a rajta kívülálló személyes és végtelen Istenből, a teremtőjéből indul ki, hanem önmagából indul ki. Nem Istenre gondol először, hanem önmagára gondol először. Nem Isten az első gondolata, hanem én leszek az első gondolatom. Megtagadta a gondolkodásának a rajta kívül álló, objektív, holdbiztos tájékozódási vagy vonatkoztatási pontját, és helyette önmagára kezdte építeni a saját gondolkodását, és aztán a saját egész életét. És az az igazság, hogy a bűnesetkor megtörtént ez a fordulat, és az ember ezt a mentalitást örökölte át minden, vagy örökítette át minden egyes utódjára. Ádám és Éva minden leszármazottjának van értelme, van gondolkodási képessége, van bizonyos bölcsessége, de az egész tulajdonképpen megromlott, meghomályosult. A Szentírás, amikor az Isten nélkül való emberekről beszél, az ő gondolkodásukról beszél, akkor ilyeneket mond például a római levélben, hogy megsötétedett a szívünk, megsötétedett. Így a szívünkben van az embernek az értelme, az elméje. Az Efézusi levélben azt olvasjuk, hogy meghomályosodott az értelmünk. A racionális képességünk meghomályosodott. Nem veszett el, de meghomályosodott. Nem szűnt meg, de megsötétedett. Azt mondja ugyancsak az Efézusi levélben, hogy a gondolkodásunk hiába való lett. Hiába való lett. És a Timóteushoz írt levelekben olvasunk többször is arról, hogy az elme megbomlott. A működésében valami zavar támadt. Amikor az ember, Ádám és Éva megvetették Istent, és már azt mondták, nem belőle indul ki a gondolkodásunk és az életünk, hanem önmagunkból. Akkor történt valami végzetes váltóállítás az ember gondolkodásába, és ez jön tovább Ádám és Éva minden utódjára, rám és rátok is. Így születünk. A gondolkodásunk, a racionális képességünk megvan, tudunk gondolkozni, tudunk, még nagy dolgokat is tudunk felfedezni, még nagy dolgokat is tudunk létrehozni az elménk segítségével, de valami baj van. Alapvetően valami baj van, az értelmünk meghomályosodott, megsötétedett, gondolkodásunk hiába való, mély zavar van a működésébe. Így születünk meg. Amikor azt mondom, hogy megromlott a gondolkodásunk, testvérek, akkor értsük ebbe bele minden olyan lelki alkatrészünket, amely az értelmünkkel összefügg. Az értelmünkkel összefügg az akaratunk is, az érzelmeink is, a lelkiismeretünk, az értékrendünk, az ítélő képességünk, a logikánk, az erkölcsi értékünk, érzékünk. Sajnos mindezek az értelemmel kapcsolatba állnak. Hát vagy sajnos, vagy nem sajnos, de így van. És az értelem megromlása az kihat az egész, tulajdonképpen lelkünknek, az lelkünk egészének a működésére nézve, és valami mély zavar van a rendszerben. Noha megy, de valami nem oké. Kicsit olyan ez, mint amikor van, akinek van valami autója, és hallgatja a motort, hogy ketyeg, és hallja, hogy valami, nem tudom micsoda, de valami ott nem megy az autó, meg rendben van, de valami nem oké. Valamit ott meg kéne csinálni, valami zörög, idegesíti. A rendszerben valami hiba van. Így van a testvérek, valahogy mély zavar van, mert a zavar, mi tudjuk, hogy honnét ered, onnan, hogy az ember lázad Isten ellen, a rajta kívülálló végtelen intelligencia és bölcsesség ellen, és helyette magára épít, és magából indul ki. Nincs benne Isten a rendszerbe, és nem hajlandó az ember vele törődni, és nélküle akar gondolkodni, és minden nélküle akar csinálni. A gondolkodásunknak tehát a megromlása az valahogy abban áll tulajdonképpen, hogy az egész valóságot, az egész mindenséget és benne a saját kis életünket alapból Isten nélküli szempontból nézzük. És ezt tartjuk valahol egészen magától értetődően semleges és objektív meggyőződésnek. A megismerés során nem hittel Istenből, illetve az ő igéjéből indulunk ki, hanem abból a hitből indulunk, hogy Isten nincs, a Biblia nem az ő kijelentése, és én vagyok a központ, a centrum, az alap. Én. Az én kis eszem és sejtéseim és érzéseim és vágyaim. Én. Ezt, testvérek, kinevezzük egy objektív megközelítésnek. Miközben ez egyáltalán nem objektív megközelítés, ez egy szubjektív, elfogult. Azt mondják az emberek, azok az elfogultak, akik abból a hitből indulnak, hogy Isten van, hogy ő végtelenül bölcs és intelligens, és ő teremtett mindent, és ő tart fenn mindent. Na, ezek elfogultak. Ezek szubjektív emberek. Mi, akik abból a hitből indulunk, hogy Isten nincs, nem is volt, nincs is, nem is lesz, Nem is bölcs, nem is intelligens, nem, nincs köze a teremtettségnek ő hozzá. Na, mi vagyunk az objektívek. Mi nem vagyunk elfogultak. Megdöbbentő ez, testvérek, hogy miközben az ember így gondolkozik, aközben a valóságnak valójában csak az egyik felét látja. Megint egy autós példa jutott eszembe, aki Istennel nem foglalkozik, az olyan, mint amikor az autónak csak a fél fényszórója ég. Az út, és akkor az útnak egyik felét látjuk, de a másikat nem. Általában innen szoktuk egyébként sofőrök észrevenni, hogy valami baj van a lámpával, hogy hopp-hopp, nem látom a mondjuk a jobboldali sávot. Ugye a jobboldal a sötétbe van, majdnem sötétbe van. Ez nem jó, mert valaki ottan témfereg, aztán még véletlenül elítjük, ugye. Ott van az az út, test, csak nem látom. Ott van az az Úr, csak éppen én ővele nem törődök, mert csak szerintem az van, amit itt látok, amit meg tudok fogni. A valóság egyik felét fogom, és kikapcsolom, mintha nem lenne, pedig van. És ez az objektív megközelítés. És a másik oldal, aki azt mondja, hogy Isten van, az a szubjektív, elfogult, tudománytalan. Nos, ez a gondolkodásunk megromlása, testvérek, ez itt érhető tetten, tehát, hogy nem törődünk az Istennel. Figyel, mintha nem lenne az Isten. Mondta is valaki egyébként, etsi deus non daretur. Úgy kell gondolkoznunk és végeznünk a tudományos munkát, és mintha Isten nem is volna. És mi nem csak hogy így, hanem valóban így is cselekszünk. A gondolkodásunk megromlásnak, testvérek, egy másik bizonysága is van, nevezetesen például az, hogy a nagy elmék a világ vizsgálata során nyert adatokat, ezeket a részismereteket megpróbálják valami nagy logikus rendszerbe elhelyezni. Csak hogy nem sikerül. Sehogy nem sikerül. Kutatják az emberek ugye a világot, az egyes részeit ennek a teremtettségnek, és felfedeznek elég sok mindent, elég sok tényt, titkot feltárnak, sok dologra fény derül, sok törvényszerűség előkerült már a tudományos munka során, csak valahogy ezeket az egyes adatokat nem bírjuk valahogy összefüggésbe hozni egymással. Nincs egy rendszer, amiben ezek egységgé állnának össze. Nem találunk ilyet. Vannak ilyen kutatók, akik gondolkoznak ilyen, hogy egy világ egyenletet, egy olyan egyenletet alkossanak meg, amelybe bele tudják sűríteni a világnak majdnem minden jelenségét, és amelyből le lehet vezetni minden jelenségnek a magyarázatát. De testvérek, egyszerűen úgy tűnik, hogy ilyen egyenletet nem talált még eddig senki. Nem is fogják egyébként megtalálni. Megpróbálják elhelyezni az adatokat egy ideológiának a keretébe, egy világmagyarázó ideológia keretébe. Ilyen volt például a marxizmus, vagy ilyen volt a nácizmus is. Az ideológiák mindig ilyen értelmezési keretek, amelyekben megpróbálják valahogy az összes részadatot egy egységé rendszerezni. Csak valahogy ez se sikerül. És manapság ott van az ember, testvérek, hogy van egy csomó adata, csak nem bírja az egész, azt a sok-sok adatot, ami napról napra csak gyarapodik, nem bírja valahogy egy egységes rendszerbe összefogni. Pedig a tapasztalati világban azt tapasztalja, hogy mégiscsak valami egység van, mert én itt csak részeket látok össze-vissza felvillanni, de a valóságban ezek mégiscsak egy nagy egységet alkotnak, hiszen ha körülnézünk a világba, azért mégiscsak van valamiféle egység a dolgok között. Ha kicsinyítjük saját magunkra, van nekünk egy veseink, meg van gyomrunk, meg van agyunk, meg mit tudom én, milyen rendszereink vannak. Ezek külön-külön lehet vizsgálni őket, és az orvostudomány ezeket vizsgálja is, de valahogy ez a sokféle rendszer, ez a multifunkcionális, mégiscsak valahogy itt állok, mint én. Igaz, majdnem összeesek mindjárt, mert derekam fáj, de zavar van a rendszer. De az ember, testvérek, mint Picasso képei. Ismeritek ezeket, ilyen, mintha egy tükörbe nézni, valaki is belecsap egy kalapáccsal, és a tükör úgy ott marad, de szanaszét törik tulajdonképpen, és csak egy kép részekbe van, és nem lesz a részekből egész. Ki az, aki egyé tenné? Ki az a világ egyenlet? Isten. Ki az az ideológia? Isten. A teremtő, a végtelen intelligencia és a végtelen bölcsességű Isten, csak pont az a probléma, hogy az ember rá nemet mond. Ő nem. Hát ő nem lehet. Hát ő nincs is. Igaz, hogy ő egyberendszerezné a dolgokat, és alátámasztaná azt, hogy tényleg a világ azért van egységes, mert ő van, és ő teremtette, de ő nem kell. És a világ rögtön szétesik. És vannak írók, vannak költők, akik meg is éneklik ezt a dolgot, ugye, és elmondják. A világ csupa zűr, kívül belül. Minden egész széttörött. Minden láng csak részekbe lobban. Minden egész darabokban. Ismeritek ezeket a kis megfogalmazásokat? Dontól, vagy szerintem József Attila. Tehát egyszerűen, testvérek, az emberi elme képtelen fölfedezni, mivel nem akar Istennel számolni, képtelen fölfedezni, hogy mi az, ami a részeket, vagy ki az, aki a részeket egységgé teszi. Mert egységben vannak, de mitől? Miért? A megromlott gondolkodásnak, testvérek, egy másik jellemzője, hogy az igazságot hazugsággal tartóztatja fel. Már eddig is érzékelhetétek ezt, hogy Isten szinte az emberekre erőszakolja magát mindenhonnan. Kutatják a világot, fölfedezik benne ezeket a kis részleteket, amelyekből már sugárzik Isten bölcsessége. Csak ha a szemet elővennénk, és ezt kezdenénk, hogy hogy működik a szemünk, hát ez megdöbbentő az a bölcsesség, az az intelligencia, ami ezt létrehozta, illetve aki ezt létrehozta. De az ember azt mondja, Isten? No ne. Évmilliók során állt elő egy fényfoltból, vagy fényérzékeny foltból, de hogy az, hogy állt elő, azt se tudjuk. Valahogy kifejlődött a szemünk. Darwin azt mondta, hogy csak a szem ne lenne. Ez megmagyarázni az evolúcióval nagyon nehéz. Számos kis elemből épül, amiknek úgy kellett, de hogy? Miért? Na mindegy. Isten nem kell. Akkor jön, nézi a világot, ami egységes, a részeit kikutatja, de nem látja, hogy miért van ez a nagy összefüggés mégis a dolgok között. És amikor azt kellene mondani, hogy Isten, akkor azt mondja, na ne, Isten nem. És itt van a probléma. Az ember elméjének a gonoszsága lepleződik le abban, hogy Isten mindenhonnan rá tukmálja szinte magát az emberre, de az ember azt mondja rá, hogy te nem vagy. De én. Te nem kell lesz. Én. Így gondolkozunk, testvérek. Ez olyan reflexzerűen jön belőlünk, hogy egyszerűen nem. Az igazság, a valóság az, hogy Isten van, és megteremtette a részeket, és az részekből egy hatalmas egységet alkotott, és az ember jön, látja a részeket, látja az egészet, és nem érti az egészet, de azt mondja, hogy Isten nincs. Elutasítja. Egyszerűen tudja, hogy ha elismerné Istent, akkor rögtön abban a pillanatban föl kéne adnia az önistenítését, az autonómiáját, a függetlenségét. És ezt az ember mélységesen nem akarja. Mert ő istenként akar élni, az önmaga isteneként. Esze ágában nincs, hogy föladja azt, hogy ő a világ istene. Itt van a testvérek a gondolkodás romlása. Lázad az igazság ellen. És az utolsó talán, amit még itt megpendítenék, hogy az emberi gondolkodás megromlását tanúsítja az, amit én úgy mondok, hogy az életnek az üllése. Az egész élettestvérek, figyeljétek meg, mert egyre többen panaszkodnak emiatt, hogy milyen ez a világ, ugye így mondják. Milyen ez a világ? És akkor, hát nézzétek meg a gyerekeket, nézzétek az öregeket, nézzétek a nem tudom kiket. Hát mi van itt ebbe a világba? Hát egyre nagyobb a kuszaság, az erkölcsi kuszaság, a nemzetek összekuszálódnak, egyre nagyobb a bolondság, egyre borzasztóbbak az erkölcsi viszonyok, züllik minden, romlik minden. Miért romlik? Honnan romlik? Innen romlik. Ahol a gondolkodással nincs valami rendben, ott aztán előbb-utóbb a szavak is megromlanak, a cselekedetek is megromlanak, és az egész élet megromlik. Megromlanak a kapcsolatok, széthullanak az emberi viszonyok. A gondolkodás romlottsága rányomja a bélyegét az egész életre, az élet minden területére. azt várnánk mi, hogy majd hogy felível a mindenség. Ugye a racionalizmusnak volt egy ilyen optimista velejárója, hogy azt hitték az emberek a felvilágosodás után egészen a 19. század végéig, 20. század elejéig Európában, hogy az ész segítségével megteremtjük a földi mennyországot. Hát itt nem lesz semmi betegség, semmi szociális igazságtalanság, minden, mindenki jól lesz és jól lesz, és itt lesz a földi Éden. Erre kitört az első világháború. Aztán kitört utána a második világháború. Még pusztítóbb, még borzalmasabb körülmények. Egy népet majdnem kiirtottak, sőt többet is. És aztán azóta folyamatosan problémák vannak. Most itt van a nyakunkban ez a migrációs feszültség. Hát ki tudja még, mi lesz ebből, testvérek? Egyszerűen az kuszálódik össze minden, zavarodik össze minden, és nem csoda, hogy az emberek már most a saját eszükben nem bíznak, mert azt mondtuk, mi ahogy megoldjuk a problémákat, mert mi elég okosak vagyunk. Hát tessék! Egy kis helyi válságot nem tudunk elrendezni Közel-Keleten. Pedig ott ügyeskedik a fél világ már, tárgyalnak előre-hátra, nem tudom mióta. A nagy okos emberek, csak éppen semmi eredménye nincs. A gondolkodásból, testvérek, megromlik az élet, nem csak ott, nem csak a Közel-Keleten, hanem most már mindenhol megromlik. Az élet züllik. Hogy áll helyre a gondolkodásunk, testvérek? Ez a gondolkodás, amelyik megvetette az Istent, és issza ennek a levét. Hogy áll helyre a gondolkodás? Ez a második pontunk, ez rövidebb lesz. Úgy áll helyre a gondolkodásunk, testvérek, hogy az Isten a Jézus Krisztus evangéliumával megszólítja az embert. Isten elkezd hozzánk beszélni. A nem létező Isten elkezd hozzánk beszélni. Szól hozzánk a Biblia által, és elkezdi nekünk hirdetni az evangéliumot. És azt mondja nekünk, hogy neked megbocsátottam ezt az ellenem való lázadásodat, és mindazt a bűnt, ami ebből eredt, és én téged szeretlek. És hajlandó vagyok téged visszafogadni az én társaságomba, az én közösségembe. Azt várom tőled, hogy tagadd meg az önistenítésedet bűnként, és bánd meg azokat a dolgokat, amiket ellenem elkövettél, és térjél én hozzám, mert én szeretlek téged. Ne nélkülem éld az életedet, hanem velem. Ne magadból indulj ki a továbbiakban, hanem belőlem indulj ki a gondolkodásodban és minden cselekedetedben. És testvérek, Isten, ahogy ezt mondja nekünk, és mondja nekünk újra meg újra, valahogy dolgozni kezd bennünk ez, amit hallunk. Az örömhír, ez az evangélium arról, hogy Isten szeret minket, Krisztus keresztjér és véréért, az ő érdeméért, és csak azért, és egyedül azért, visszafogad minket maga. Ez valahogy a szöget üt a fejünkbe, és elkezd valahogy dolgozni. És megmagyarázhatatlan. De az biztos, hogy amit mond az Isten igéje, hogy az Isten azt mondja, hogy az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldtem. Az Isten igéje dolgozik. Az élő és ható, mondja a zsidókhoz írt levél. Él és hat, és dolgozik bennünk. Nem egy száraz információ, hanem egy élő, eleven üzenet. És elkezd bennünk dolgozni, és egyszer csak az emberben lezajlik az a folyamat, aminek a vége az, amit úgy mondunk, hogy megtérés. Visszatér az ember Istenhez. Egyszer csak úgy gondolja, hogy most már nem akarom Isten nélkül élni az életemet, nem belőle kiindulni, hanem magamból, hanem mostantól belőle akarok kiindulni. Ő lesz az első gondolatom. És az utolsó is. Ez az Isten, aki teremtett engem, aki megváltott engem a fia által, aki szeret engem, aki megbocsátotta nekem ezt a végtelen lázadást, ezt a végtelen bűnt, hogy őt kikapcsoltam a látókörömből, töröltem a rendszerből. Megbocsátja nekem ezt, és újat kezd velem. Egyszerűen az ember visszatér ehhez az Istenhez. Lehet, hogy 80 éves, mire megtörténik. Lehet, hogy 15, vagy 8. Nem tudjuk mikor, de valahol megtörténik. Megtér az ember, visszatér az Istenhez. És tudjátok, a megtérésnek a görög szava, úgy hangzik metanoia, az azt jelenti, a gondolkodás megváltozik. A gondolkodás megváltozása, hogy a gondolkodásom addig nem számolt az Istennel, és akkor hirtelen már számolok vele. Hirtelen ő lesz az első. Ő lesz az egész gondolkodásomnak, megismerési folyamatomnak a kiindulási pontja. Ő, aki van, aki a Bibliába beszél. Ő belőle indulok ki. Ez a megtérés tulajdonképpen, és ezt a Biblia újjászületésnek is mondja, mert olyan, mintha az ember újra kezdené az életet. Sőt, a Biblia egy másik fogalmat is használ, arról még külön lehetne sokat beszélni, hogy Isten félelemre jutás. Isten félelemre jutás. Ez az Isten félelem. Amikor az ember elkezd számolni az Istennel. Nem az, hogy fél az Istentől, retteg és bebújik az egyik sarokba, nem ez az Isten félelem, az más. Az Isten félelem az az Istennek a mély tisztelete. Annak az Istennek, aki megszólal a Bibliában, aki Jézusban a földre jött. Annak az előtt, Isten előtt való meghajlás. Ami addig nem volt rám jellemző, de mostantól jellemző lesz. Az ő szava lesz előttem a Szentírás. Mit mond ő? Ez a gondolkodás, testvérek, helyreállítása. Ezzel az Isten evangéliumának a hallásával kezdődik, amikor Isten azt mondja, én szeretlek téged a fiam érdeméért. Térj én hozzám, mert megváltottalak. És az ember azt mondja, hát, hogy is tehettem ilyet, hogy én ezt az Istent megvetettem. Hogy nem létezőként néztem rá, és még ezt erénynek tartottam. Most ez, Uram, Teremtőm, megváltom, bocsáss meg. És köszönöm, hogy megbocsá, itt vagyok. Mostantól te vagy az első, és az utolsó, alfa és az omega. És a te szavad, az ige, az a tényleg a szent írás a számomra. A kiindulópont, minden megismerés kiindulópontja. És ezután jön a harmadik pont, testvérek, a gondolkodásnak a megtisztulása. Mert amikor valaki az evangélium hatására megtér, Istenhez visszatér, vagy újjászületik, vagy Isten félelemre adja a szívét, akkor Isten utána elkezd benne dolgozni. Isten dolgozik benne, mert a gondolkodását már alapvetően helyre rakta, akkor, amikor belévetett hitre vitte, de azzal együtt még mindig meg kell újítani azt a gondolkodást. Meg kell tisztítani azt a gondolkodást, és ebben a tisztításban, ebben Isten folyamatosan az ő igéjét használja. Az ígét, amire azt is mondja a Jeremiás könyve, hogy sziklazúzó pöröly. Összetör az emberben Isten egy számos olyan elgondolást vagy elképzelést, aminek ott nincsen helye. Egy hívő, egy Istenhez tért ember életében. Összetöri. És ugyanakkor újakat épít fel helyettük. Isten igéje által új gondolatokat táplál belénk. Új gondolatokat ültet belénk. És elkezdi tisztítani a gondolkodásunkat. Tehát nem csak arról van szó, hogy elkezdek vele számolni, hanem egyszerűen összetör számos olyan belém ivódott gondolatot, belém vésődött beidegződést, világi bölcsességet, elméletet, amit évtizedek során szívtam be magamba. Jön Isten, és azt mondja, na ez hazugság, felejtsd el. Adok én neked helyette igaz, helyes gondolatokat. Ezeket vedd a szívedbe. Kitakarítja a szemetet a szívünkből, testvérek, és új meggyőződéseket ültet be az igéje által a szívünkbe. És ezzel szinte, hogy így mondjam, helyre pofozza, egyre inkább helyre pofozza a gondolkodásunkat. Nem megy ez gyorsan, ez lépésről lépésre történik, de történik. Isten elvégzi, hogy a ti gondolataitok, amik eddig nem az én gondolataim voltak, egyre inkább az én gondolataim már legyenek. Ti úgy gondolkodjatok, és azt gondoljátok, amit én gondolok. Velem álljon összhangba a gondolkodásotok, és testvéreik, miközben Isten ezt a munkáját végzi, ezt úgy nevezzük, hogy az ember egyre bölcsebbé lesz. A Bibliában ez a bölcsesség szó, ez azt jelenti, hogy egyre inkább úgy gondolkozok, hogy Isten. Ez szép lassan megy előre. Az ember a bölcsesség útjára indul, amikor megtér Istenhez, Isten félelemre adja a fejét, újjászületik. És onnantól Isten igéje jön, és dolgozik az ember, és tanítgatja. Kisöpri a hamis gondolatokat, és újakat ad, és közben az ember gondolkodása kezd helyre jönni. Egyre bölcsebbé lesz az ember. Bölcsességet tanul Istentől. És testvérek, ezt a bölcsességet, ezt mondjuk így mai szóval én életszemléletnek nevezném. Egyszerűen egy olyan életszemléletet kap az ember, ami Istenből származik. Megtanulja magát is, a másik embert is, a világ dolgait valahogy Isten szemével látni, gondolni az ember. És ennek, testvéreim, egy egészen gyakorlati következménye az, hogy a hétköznapi életünkben egyre inkább tudunk Isten szerint dönteni. Egyre inkább tudunk Isten szerint dönteni az élet dolgaiba. Minél bölcsebbé teszi az elménket Isten igéje, annál inkább tudunk Isten szerint gondolkozni, és Isten szerint dönteni azoknál az útelálkozásoknál, ahol sokszor odaérünk. Mert sokszor döntenünk kell ide-oda. Az élet kesze-kusza. Erre is lehet menni, arra is lehet menni. Mit csináljunk? Hogy csináljuk? Ezt a párválasztást, ezt a munkahelyválasztást, ezt a hivatást? Mi legyen itt? Hogy válaszoljak, ha megtámadnak, ha mit tudom, miért megkérdőjeleznek? Mit? A gyereknevelés a kérdéseiben? Hogy? Egyszerűen testvérek, az embernek a gondolkodását Isten elkezdi csiszolgatni, hogy Isten szerint való döntéseket tudjunk hozni. És itt egy kicsit már rá tudnánk térni a vezetésnek, a kérdés, hogy vezet Isten egy hívő embert. Úgyhogy egyre bölcsebbé teszi az igével, testvérek. És megtanítja őt úgy gondolkozni, hogy az ő fejével gondolkozzon. Arról, hogy egy élethelyzetben mit szabad neki, meg mit nem szabad. És a jó szülő is ilyen, testvérek, ugye? Megyünk a gyerekkel az utcán, vettük itt mindig az óvodába őket, ugye, elértünk a zebrához. Na, itt megállunk, zebra. Ide látod, innen is jön autó, onnan is jön autó, és magyarázzunk. Mielőtt az úttestre lépünk, először erre nézünk, tanítottam nekik egy versikét, amit én találtam ki, hogy valahogy a lelkükbe verjem, hogy nem csak úgy átrohanunk egy zebrán, mert bárki elüthet minket, ugye. És akkor... De eljön a pillanat, amikor apuci el kell, hogy engedje a gyereket, és miután elég bölcsétettük, reménység szerint, el tud menni egyedül is oda, mert odaér az zebra, és eszébe jut a bölcsesség, amit tőlem tanult. És nem kell neki állandóan engem ott hallgatnia maga mellett, hanem eszébe jut, amit tőlem tanult, és akkor körülnéz. Hát nem jön senki, folytatom lépésem. Hát Isten is ilyen, testvérek, Isten nem tart minket kiskorúságba, már bocsánat. De sokan úgy gondolják, hogy Isten úgy vezet, hogy itt van a Biblia, és akkor olvasok egy valamit, és akkor addig nem döntök, amíg nincs egy igém. Hát lehet, testvérek, a lelki kiskorúságban élő embernek ez a jellemző. Állandóan a Bibliáját lapozgatja, dönteni kéne valami, nem dönt, nem bír dönteni egyszerűen. Mert hát, hogy nehogy véletlenül valami rosszat csináljunk, Uram, mondjál valamit, és akkor várj, és össze-vissza magyarázza a Bibliát, hogy neki most hogy mit kéne csinálni, mit nem kéne csinálni. Te Isten testvérek, ebből a kiskorúság, lehet, hogy egy darabig ezzel így el lehetünk, meg elvezetget minket. De testvérek, az nem ez a fő célja Istennek, hanem az, hogy felnőttek legyünk. Az igéjét továbbra is lapozgassuk. És tanuljuk meg az ő fejével gondolkozni. Az ő bölcsességével gondolkozni. És eldönteni egy adott helyzetbe, és vállalni annak a felelősségét. Hogy ezt döntöttem, és ezen az úton járok. Értitek? Tehát ez nem a... Továbbra is olvasgatja az ember a Bibliát, élete végig olvasgatja, mert bölcsességet tanuljuk folyamatosan. Muszáj. De mégis muszáj azért a hétköznapi életben, amikor ott állok a boltban, hogy most vegyek egy kiló kenyeret, vagy másfél kilót, akkor nem várhatok Isten vezetésére. Uram, mit akarsz, hogy most akkor hogy legyen? Igaz, öttel többen leszünk, de tényleg akkor most több kenyeret kell vennem? Tehát ez egy ilyen furcsa... Tanuljuk az ígét, tisztigassa Isten a gondolkodásunkat, egyre inkább az övéhez, az ő övéhez igazítja azt, testvérek, hogy felnőttek legyünk. És tanuljunk az ő fejével dönteni. Fiatalok vannak ugye sokszor, én magam is ezt tanították nekem, hogy nehogy véletlenül feleségül vegyek valakit addig, amíg nincs rá igém. Mert az kevés, hogy az a lány, igen, lánynak kell lennie, ez is a Bibliában van, nem asszonynak is. Az a lány hívő, az kevés. Kevés az is, hogy szeretem, meg ő is szeret engem, meg tetszünk egymásnak, az kevés. Kell ige. És ha nincs igéd, nehogy véletlenül nyissál felé. Hát alig bírtam a feleségemet mellett kikötni. Mert állandóan vártam az igét, az ige meg nem akart jönni. Vagy ha jött is, hát az is olyan kicsit olyan hajánál fogva előrángatott volt, ugye? Másnap olvastam az igét, akkor meg úgy értett, mégse. Szegény, már az őrületbe kergettem. Hol kellett nekem, hol nem kellett. Az Úr most ezt mondta, holnap azt mondja. Mert az igét hol így értettem, hol úgy értettem. Na végre aztán, hála Istennek, hogy túlléptem ezen a dolgon, testvérek. Vannak, el tudom képzelni, hogy vannak helyzetek, amikor az embernek nagyon fontos, hogy legyen egy világos igei vezető, de az nagyon világos kell, hogy legyen. De nem ez a hétköznapi érben így nem lehet elboldogulni, mindenre várom, hogy milyen igém legyen. De érdekes, figyeljétek meg, hogy Isten tanítja az elménket, szerinte való módon gondolkozni az igéjével, így, és döntünk a hétköznapi életbe, visszanézünk, és azt mondjuk, hú, de jól tudtam dönteni. Nem volt igém, amikor elvettem, de milyen jól döntöttem, már 30 éve. Igen. Ugye, milyen jól döntöttem. Hála legyen az Úr, hogy ilyen jó döntést adott, ugye, hogy bölcsen tudtam dönteni abba, de sok más dologba is. Amikor idejöttem Újszegedre, nem volt igém, testvérek. Nem volt egy ige, hogy jó, most ez az ige, vagy azért megyek Újszegedre, mert az Isten ezzel az igével oda küldött, hogy menj oda Újszegedre. Nincs. De mégis volt egy hívás, volt egy isteni engedés, hogy ez... És itt vagyok, és talán nem volt ez fölösleges. Most azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt az életemben. Isten szerint való döntés, és Isten megáldja ezt. Most testvérek, tehát Isten igéje, most lezárom azzal, hogy Isten az ő igéje által dolgozik, és folyamatosan tesz minket egyre bölcsebb embereké. Nem mondom, hogy nekünk nincs ebbe dolgunk, mert van dolgunk, nekünk is kell valamit tenni. Fegyelmezni kell a gondolkozásunkat. Fegyelmezni kell a gondolkozásunkat. Azáltal, hogy egyre többet gondolkozunk az Isten igéjéről, és közben megpróbáljuk azokat a fölösleges gondolatokat és istentelen gondolatokat, amik újra és újra a fejünkbe akarnak törni, ezeket kizárni onnan. De azáltal zárjuk, hogy egyre többet gondolkozunk az Isten dolgairól. És olyan dolgokról is, nem csak kifejezetten a Bibliára gondolok most, hanem olyan dolgokról, amik összhangba állnak Isten igéjével ebben a világban, mert vannak ilyen dolgok. Pál apostol a Filippi levélben, a 4. rész, 8. versében azt mondja a hívőknek, továbbá testvéreim, amik csak igazak, amik tisztességesek, igazságosak, tiszták, Isten előtt kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, na ezekről gondolkodjatok. Ilyenekről gondolkodjatok. Az Istennel összhangba álló dolgokról, azokról a filmekről, regényekről, egyebekről, amik Isten szerint való. Fegyelmezzétek a gondolataitokat, és ne engedjétek, hogy a sátán újra és újra megkörnyékezzen, és olyan gondolatokat csempészen a lelketekbe, amik romboló gondolatok. No, a gondolkodás tisztasága. Erről szerettem volna beszélni. Eredetileg rossz a gondolkozásunk, de Isten jön, és az evangéliumával, a Krisztus evangéliumával helyre teszi. A kificamodott testrészt egy jó erős rántással helyre teszi. Fáj az embernek ez a dolog, de csak helyre áll a gondolkodása, mert újra számol az ő teremtőjével és megváltójával. Ő lesz az első. És aztán jön Isten, és kezdi tovább tisztogatni a mi gondolkodásunkat. Az ő igéjével, életünk utolsó leheletéig. Várja tőlünk, hogy mi is foglalkozzunk az igével, és fegyelmezzük a gondolatainkat, ne engedjük csapongani össze-vissza, de azért a fő munkát ő végzi. És így hangolja a gondolkodásunkat és az életünket is egyre jobban az ő akaratához. Segítsen az Úr bennünket, hogy ezen az úton tovább tudjunk haladni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy imádhatunk azért, mert te bölcs és intelligens Isten vagy. Ez sugározza felénk a teremtettség, Krisztusnak a drága alakja a Bibliában, és maga a Szentírás is minden lapján. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, és köszönjük, hogy bennünket is értelmessé teremtettél. Intelligens, bölcs emberekké alkottál minket, nem állatok vagyunk. De köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz, hogy van egy nagy baj velünk, amit viszont te orvosolsz. Köszönjük néked, hogy abból az állapotból, amelyben nem számolunk veled, átemelsz, átviszel abba az állapotba, hogy te leszel az első, a minden a számunkra. Hogy belőled indulunk ki, az igédből, a szavadból indul ki az egész gondolkodásunk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy átmenjünk ezen az igazi metanóján, ezen a megtérésen. És ha átmentünk, Urunk, hadd engedjük, hogy dolgozzál bennünk az igéd által. szavad élő és ható, és összetör bennünk meggyőződéseket, elképzeléseket, és újakat épít helyette, és közben egyre bölcsebbé tesz minket. Segíts, hogy hadd engedjünk hittel a te szavadnak, hadd fogadjuk be hittel a szívünkbe mindazt, amit mondasz, hogy egyre bölcsebbé váljunk, úgy, hogy te ígérted, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak arra az útra, amelyen járj. Köszönjük néked, hogy fogod a kezünket, és nem engeded el, és vezetsz bennünket az örökké valóság felé. Kérünk, segíts, hogy engedelmeskedjünk mindannak, amit mondasz, és így tudjunk élni, így tudjunk dönteni a hétköznapi élethelyzeteinkben is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és hiszük, hogy nem vezetsz minket soha félre. Jó lesz, és áldott lesz az az út, amire eltanácsolsz minket a te szemeiddel. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is így szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy itt van a terített asztal előttünk, ami a te szeretetedről beszél, ami az evangéliumot hirdeti nekünk újra. Köszönjük néked, hogy elfogadsz minket Krisztus véréért, és a tiéd lehetünk. Segíts, hogy ebben a hitben megerősödjünk, és újra odaszálljuk magunkat neked. Köszönjük a közösséget, amit adsz magaddal és egymással is. Légy áldott azért, hogy testvérei lehetünk egymásnak a hitben, hogy bátoríthatjuk, segíthetjük egymást is. Légy áldott, hogy odabízhatjuk gyülekezetünket, és azokat a gyülekezeteket is, ahonnan a fiatalok idejöttek. Látod, hogy az ország mennyi részéről jöttek kis küldöttségek, Urunk. Áld meg az otthoni gyülekezeteiket, az ott folyó lelki munkát, a lelkészeket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, a szolgálatokat. Add, hogy ezekben a gyülekezetekben is tisztán hirdettessék a te ígéd, és legyenek világító fáklyák a sötétségben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, kérünk, hogy védjél bennünket, adj bölcsességet vezetőinek, és tanácsolj minket is az élet kérdéseiben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, ahogy láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk az Úrasztalához azokat, akik bírják egyházunknak a felhatalmazását, és közösségbe vannak velünk és az Úrral is. Azt kérem, hogy aki nem kíván már részt venni az úrvacsora osztáson, ha kimegy innen a templomból, akkor az erőtérbe csöndesen viselkedjék. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap, tehát szeptember 18-án családi napunk lesz. Az Isten tisztelettel kezdünk, és 16 óráig leszünk együtt, közös ebéddel. A fő témánk az lesz, hogy egyensúlyban. Egyensúlyban. Majd meglátjuk, hogy mivé lesz ez az egyensúly. Ami sokszor nincs meg a családokban, meg hogy... Kicsit talán e felé haladunk is ezen a napon, az egyensúly felé haladunk. Jövő héten a keddi bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk. Imaórát majd az utána való héten tudunk kezdeni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.